Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi ige szakaszunkból, a Lukács írása szerinti evangélium 10. fejezetének 21-től a 42. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva hallgassuk végig, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel tegyük, hogy elvégezhesse bennünk azt, amiért nekünk Isten ma ajándékba adja. A Lukács evangéliuma 10. részéből, a 21. verstől így szól hozzánk, Urunk üzenete, ígéje. Abban az órában így újjongott Jézus a Szentlélek által. Magasztallak, Atyám, menj és föld, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de nem látták, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte azokat. Azután felemelte őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött és így szólt, Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvére magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk színe elé és imádságban szólítsuk meg őt. Édesatyánk, örökkévaló Isten, a te fiadnak, az Úr Jézusnak nevében jövünk hozzád. Hallva a te szavaidat, látva ezeket a történeteket, már most magunkra ismerve kérünk, hogy juttasd el azt az üzenetet a szívünk mélyére, amire itt és most mindnyájunknak egyen-egyenként szükségünk van. Megvalljuk, hogy annyi hálával, köszönettel tartozunk neked, és adósok maradunk. Olyan kevés az újongó öröm bennünk, olyan kevés az őszinte dicsőítés. Kérünk, hogy munkáld ki ezt az életünkben. Hálát adunk, Urunk, hogy velünk voltál, hogy minden baj, nehézség és próbatétel között, betegségek idején is megtapasztalhattuk a te hűségedet. Kirendelted a napi kenyeret, kirendeltél pihenésre és munkára is időt. Magányunkban mellénk álltál, keserűségünkben vigasztaltál, erőtlenségünkben erőt adtál. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk téged, édesatyánk, mert méltó vagy arra, hogy így vasárnapról vasárnapra összegyűjjünk, hogy semmi mást ne tegyünk most, csak figyeljünk rád, és őszinte szívből mondjuk ki. Az Úr, hatalmas és szent, örökkévaló Isten, szent az ő neve. A földet betölti irgalma és szeretete, kegyelme mindenek fölött való, dicsősége utánozhatatlan, hatalma és szeretete végére mehetetlen. Így áldunk ezen a vasárnapi délelőttön, és köszönjük, hogy itt lehetünk házadban. Köszönjük, hogy megnyithatjuk a szívünket, és kérünk, segíts, valóban ne essen a földre az ige magja, hanem hadd jusson el szívünk, életünk legmélyére, hogy ott megteremje mindazt, amiért most küldöd. Magasztalunk teremtő szavaidért, dicsérünk irgalmadért, és köszönjük, hogy nem bűneink szerint bántál velünk, amikor ideengedtél szent hajlékodba. Fogadd el, amikor meghódolunk, és amikor őszintén vágyunk arra, Urunk, amit hallunk, legyen életté bennünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, Atyánk, hallgass meg és szent lelkeddel, áldj meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában, írva található mai újszövetségi igeszakaszunkban, a Lukács írása szerinti evangélium 10. fejezetének 25-től a 29. versig terjedő szakaszában. Itt így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, ha megfigyeltétek a mai szakasz elején az Úr Jézust egy egészen különleges érzelmi állapotban látjuk, felújjunk. Felújjunk. Ritkán olvassuk ezt az Úr Jézusról. Itt most mégis kimondottan hangsúlyozza a Szentírás, hogy valami egész különleges öröm tölti be Jézus Krisztus szívét. Miért vajon? A tegnapi szakaszból olvashattuk, hogy visszatér hozzá az a 72 tanítvány, akiket ő kiküldött, és elbeszélik, milyen hatalmas dolgokat vitt véghez Isten a szemük láttára. Isten dicsősége felragyogott ezeknek a gyermeki egyszerűséggel élő hívő embereknek az életében. És ez Jézust egy különleges újongásra készteti. Ha figyeltétek, itt a legújabb fordításunk, a 21. versben nem is azt mondja, hogy a gyermekeknek jelentette ki, mutatta meg mindezt Isten, hanem így olvastuk, idézem újra, magasztallak, Atyám, mennyi és föld, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. És valóban a szöveg üzenete ez. Nem a kisgyerekekre gondol itt Jézus, hanem a gyermeki módon egyszerűen gondolkozó és hívő emberekre, akiken keresztül Isten hatalmasan megdicsőítette magát. És úgy elgondolkoztam rajta, testvérek, hogy vajon milyen kiképzést kaptak ezek az emberek, mielőtt átélték ezt a sok csodát, Isten dicsőségének a felragyogását. Meglepő, de nagyon egyszerűt és rövidet. És itt az elején még hadd idézzem föl, a 3. verstől a 9. versig olvassuk egyébként ezt a részt. Mit is mond nekik Jézus, mielőtt elindulnak, és mielőtt megtapasztalják a szabadításokat, szabadulásokat, a gyógyulásokat, a megtéréseket, mindazt, amit Isten cselekszik, nem ők, hangsúlyozza az ige, Isten cselekszik általuk, de ők kapnak ehhez valamiféle felkészítést, viszont meglepően rövidet és egyszerűt. Néhány gondolatot, mit mond nekik Jézus? Azt mondja először is, hogy ne okoskodjatok, hanem szelidek legyetek. Igen, farkasok közé mentek, de bárányként menjetek velem. Velem lesztek. Én veletek leszek. Ne okoskodjatok, hanem szelidek legyetek. Aztán azt mondja tovább, hogy ne a tartalékaitokban bízzatok. Ne vigyetek erszényt, tarisznyát, sarut. Ne arra építsetek, amit már tudtok, ami nálatok van, amit meg tudtok fogni, így mondanánk, amit bespájzoltatok, hanem bennem bízzatok. Aztán azt mondja nekik, ne álljatok le a szokásos közhelyeket ismételgetni. Hogy értsük jól, ugye itt azt mondja szó szerint, vagy abban a részben, hogy ne köszöntsetek senkit. Nehogy azt gondoljuk, hogy udvariatlanságra tanítja az Úr a tanítványait, szó sincs róla. Tudni kell, hogy a sémita ember mind a mai napig a köszöntést az gyakorlatilag egy ceremóniaként éli meg. Képesek fél óráig, egy óráig csak köszönteni egymást az emberek. Mindenfélét elmondanak, udvariaskodnak, körülírnak. Számtalan közhelyet képesek elmondani hosszú-hosszú perceken át. Na erre mondja Jézus, hogy ezt ne csináljátok. Ne álljatok le közhelyeket ismételgetni. Hanem mit csináljátok? Amikor bementek, valahova, ahova befogadnak, békességet és ne ítéletet vigyetek. Ez a következő, amit a szívükre helyez. Békességet hirdesetek. Békesség ennek a háznak. És azt mondja, ha ott a békesség fia lakik, ha ott egy Isten által előkészített szívű ember él, aki vágyik az Istennel való megbékélésre, nyugodjatok meg, a ti szavatok, az evangélium el fogja végezni a szívében, amit kell. Békességet hirdessetek, ne ítéletet, mert ha ott egy kemény szívű ember van, ítéletképpen fogja fogadni a ti szavatokat. Mert nem fog akarni megbékélni. Ti nyugodtan vigyétek a békét. Vigyétek azt, hogy megbékéltetek Istennel az Úr Jézus Krisztusért. Vigyétek azt, amit az Isten helyez a szívetekre. Lesz ez majd ítélet sokaknak, akik azt mondják, hogy csak azért sem kell. Nem kell a békesség Istennel. Értitek, testvérek, milyen érdekes, hogy küldi a tanítványait Jézus? Mi szeretnénk elmondani azt is mindjárt, hogy na, látom, mi a rossz ebben a családban, az életedben, mi az, amit nem jól csinálsz. Jézus azt mondja, menjetek, és ez legyen az első szavatok, békesség ennek a háznak. Lesz, aki befogadja, vágyik rá, és van, aki számára ez lesz ítélet, a ti békességetek és jó kívánságotok. Aztán azt mondja tovább nekik, hogy ne válogassatok. Ti bármit megehettek, amit elétek tesznek. Nagyon fontos, a Márk 7.19-ben olvassuk, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami a száján bemegy, hanem ami kijön. És így folytatja ott az ige, ezzel Jézus tisztává nyilvánított minden ételt. Ne problémázzatok azon, hogy akihez bementek, az most éppen mivel akar megetetni benneteket, most fizikai értelemben, bármit megehettek, amit elétek tesznek. Mert ti már tudjátok, amit lehet, hogy ők még nem. Hogy én nem a külső szokásokat, nem külső szabályokat jöttem rátok helyezni, hanem megváltani és megmenteni jöttem ebbe a világba. Hogy a jó hír, az Istennel való megbékélés evangéliuma meggyógyítsa az emberek szívét, meggyógyítsa az emberek életét. Aztán azt mondja, hogy ne keresgéljetek, hogy vajon kinél lesz jobb a fogadtatás, kinél lesz gazdagabb a terített asztal, vagy biblikusabb az, ahogy hozzátok állnak. Ne járjatok házról házra. Ne ti döntsétek el, hogy na igen, itt úgy fogadtak, ahogy illik, itt kegyesen viselkednek, az egésznek van egy biblikusabb megágyazottsága. Ne járjatok házról házra, ne keresgéljetek, vajon kinél lesz jobb a fogadtatásotok. Mi meg sokszor, ha valaki jön, vagy valakihez megyünk, rögtön ítélünk. Nem úgy néz ki, nem úgy viselkedik, nem úgy öltözködik, nem olyan a haja, nem úgy szól, nem úgy beszél. Jézus pedig azt mondja ezeknek az egyszerű embereknek, ne keresgéljetek, hanem vigyétek az örömhírt. És elmondja nekik, hogy mi ez a központi hír, a központi üzenet, amit rájuk bíz. Egészen közel jött, házhoz jött az Isten országa. Ez a központi üzenet. Menjetek be, és mondjátok meg, házhoz jött az üdvösség. Mi azért jöttünk, hogy az üdvösséget hirdessük nektek, amit Jézus Krisztus hoz erre a világra. Ez a központi üzenet, vagyis az evangélium, nem ítélet, nem más, hanem az, amit ő a szívükre helyez. Ennyi volt a kiképzésük ezeknek az embereknek. 72 tanítvány. És végtelenül hatékony volt, mondhatnánk mai szavakkal. Isten megdicsőíti magát sokszorosan az életükben, a szolgálatuk által, és Jézus újjong. Szívből újjong, látva ezt a 72 egyszerű embert, akik szót fogadnak neki, úgy közelednek, ahogy ő tanította, azt mondják, amit rájuk bízott, csak annyit cselekszenek, amit ő nekik megmondott. Isten hatalmasan cselekszik ezeken az egyszerű, hívő embereken keresztül. És hiszem és vallom, testvérek, hogy az Úr Jézus ma is újjong, ha ilyet lát. Ma is újjong, és szeretne újjongani rajtunk, fölöttünk, egyénileg és gyülekezeti értelemben. Szeretné, hogyha olyan egyszerű gyermekek lennénk, ahogy erről már beszéltem is, amire itt utal ez a 21. vers. Kijelentette az egyszerű embereknek mindezt Isten, és ugyanerre utal a hegyi beszédben is az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Hát kik azok a lelki szegények? Ezek az egyszerű emberek. Nem idétlenek, nem buták, nem műveletlenek és nem ostobák, hanem akik egyszerűen úgy fogadják az evangéliumot, ahogy Jézus mondja. És akik nem akarnak sem magukra támaszkodni, sem a maguk tudására, képzettségére, felkészültségére, hanem teljes egészében az Úr Jézus Krisztusra és az ő kiáradt lelkére. Ezek az egyszerű emberek, akik által megdicsőíti magát, és ez okoz újjongó örömöt ma is a mennyben, hiszen angyalok százezre is újonganak akár egyetlen ember megtérésén, de itt most azt olvassuk, maga az Úr Jézus is megtelik mindenek fölötti örömmel, amikor látja az ő egyszerű tanítványainak életét, és látja, hogy az Atya dicsőséget szerez, önmagát megdicsőíti bennük s általuk. Tudjátok, arra is utal itt mindezzel összefüggésben, hogy senki sem tudja pontosan az igazságot, sem az Atyáról, sem a Fiúról. Senki. Senki. A tanítványok is csak annyit tudnak, amit a Fiú elárult nekik, olvastuk itt a 22. versben. Nem azzal mennek ezek az emberek misszionálni, segíteni, megtéréseket előkészíteni, Isten gyógyító, szabadító erejét lekérni. Nem azzal mennek, hogy most már mi mindent tudunk, mi pontosan tudjuk, hogy működnek ezek a dolgok. Nem, Jézus azt mondja, senki sem ismeri az Atyát igazán, csak a Fiú, és a Fiút sem ismeri senki, csak az Atya. És a tanítvány annyit tudhat, a legjobb tanítvány is, amennyit a Fiú elárult, kijelentett neki. Persze tudjátok, mi úgy vagyunk vele, hogy ha a világhoz hasonlítjuk magunkat, akkor könnyen megállapítjuk, hogy mennyivel többet tudunk. Hát persze a világ fiaihoz képest többet tudunk a Bibliából, többet tudunk Istenről, Jézus személyéről, de hogy egy egyszerű számtani hasonlattal éljek, nyilvánvaló, hogy a nullához képest az egy az jóval több. Abban már nem bonyolodok bele, hogy a kettes számrendszerben meg egész más a nulla és az egy értéke. De maradjunk csak, amit mi ismerünk. Tehát a nullához képest az egy, az több. Na de a 100 000 az azért sokkal több. Körülbelül mi egyet, egy egységnyit tudunk Istenről. A nullához képest ez is nagyon-nagyon sok. De még 99.999 titkot nem ismerünk. Ezért, amikor megyünk, amikor bizonyságot teszünk, misszionálunk, munkálkodunk, akkor úgy menjünk, hogy tisztában vagyunk ezzel. Hogy mi nem vagyunk mások, mint ezek az egyszerű emberek, akiket Jézus kiküld, és akiken keresztül Isten naggyá lesz. És újjong a mi mesterünk. És hogy mennyire más az, mint egyszerűen a tudás és ismeret, amit ránk bízott, azt jól mutatja a történet folytatása, hiszen egyszer csak előáll egy törvénytudó. Ő a tanítványoknál sokkal többet tud. Ő írástudó. Ő nem egyszerű hívő ember, főleg nem a saját szemében. Ő képzett bibliai, teológiai értelemben, és egyébként is a társadalmi elithez tartozó valaki. De a tanítványok győzelméből és Jézus újongó öröméből nem részesül, testvérek. A tanítványok által megmutatkozó isteni dicsőségből, a szabadulásokból, a megtérésekből, a gyógyulásokból és Jézus újongó öröméből nem részesül. Ő az, ez a törvénytudó, az a mai hívő ember, aki tényleg több mindenre odafigyel, mint az átlag templomba járó. Ő az, akiről később majd olvasok Jézus példáját, amikor a farizeusról és a vámszedőről beszél a Lukács 18-ban, ugye, aki elmondja, hogy hálát adok, Uram, itt vagyok, nem vagyok olyan, mint ez, mutat a vámszedőre, tizedet adok, és egyébként is minden szép dolgot és kegyes dolgot gyakorlok. És mit mond Jézus? Nem megy haza megigazulva. Nem mehet haza Isten színe elől úgy, hogy megdicsérte őt az Úr. Sőt, minden maradt a régiben. Pedig micsoda bizonyítványt állított ki önmagáról. Ez az írástudó, akiről itt ma olvastunk, az a hívő ember tehát, aki sok mindent elmondhat, és többet tud, és többet cselekszik, és több mindenre odafigyel, mint az átlag, észreveszi azt is, amikor valami nem stimmel, amikor valaki nem helyesen cselekszik, nem helyesen öltözködik, nem megfelelő frizurával, vagy bármivel jelenik meg egy közösségi alkalmon. Nem akarok példákat mondani, nehogy valaki magára ismerjen tiszta véletlenül. Ez a hívő ember észreveszi a vámszedőt, a bűnöst, de valami megszólalod belül, mert így olvassuk tovább, igazolni akarja magát. Nagyon érdekes, hogy látszólag ez a magabiztos ember annyira magabiztos, hogy senki felül nem múlhatja őt, bibliai ismeretben és másban, kegyességben, és mégis igazolni akarja magát. És tudjátok, ez tipikus és jellemző. A törvénytudók és a törvényeskedők, ahogy ma szoktuk mondani, élete pontosan erről szól, ezzel telik. Tudás és ismeret bőségesen jelen van, de öröm és bővelkedés a gyümölcsökben hiányzik. És ez nagy ítélet rajtunk, ha így van. Rengeteg mindent megtanulunk, megismerünk, fejből tudunk, idézünk, ha kell, de nem vagyunk azok az egyszerű tanítványok, akik fölött az Úr Jézus újra és újra újjong, és újjonghat, mert megdicsőült az életükben az Isten szeretete, hatalma, szabadítása. Öröm és bűvölkedés a gyümölcsökben hiányzik, a tudás viszont gazdagon jelen van. Úgy elgondolkoztam azon is, hogy mi is, mint egyház, mennyire ilyen tudáscentrikusak vagyunk, vagy legalábbis azok szeretnénk lenni. Ha valakit valamilyen szolgálatba akarunk állítani, akkor hosszú-hosszú évekig kell felkészülni, egy sereg dolgot meg kell tanulni, azért gyakorlatok is vannak. Óva intünk mindenkit, hogy belefogjon enélkül lelkészi, diakóniai, hitoktatói, vagy más szolgálatba. Aztán valahogy addig sikerült mindezt fejleszteni, hogy ma már alig találunk valakit, aki csak úgy spontán és örömmel szolgálná az Urat, aki csak úgy szívből elmondaná, amit Jézus mondott, házhoz jött az üdvösség, ember, azért jöttem hozzá, tudod? Hol vannak ezek az egyszerű hívő emberek, akik csak úgy bemennek, és azt mondják, békesség nektek. Egészen közel jött az Isten országa. Itt és most lehetsz az Úré. Add át magadat neki. Nem mi felkészítünk, felkészülünk. És ugye jól értitek és nem értitek félre, itt nem arról van szó, hogy nem kellene tanulni, nem kellene készülni, nem kellene tapasztalatokat megosztani. Szó nincs ilyesmiről. De lássátok meg ezt a 72 tanítványt, milyen egyszerűen felkészítette az Úr, és utána az Úr megdicsőítette magát az életükben. És erre hívja el a gyülekezet tagjait, és tényleg nem kell hozzá semmiféle külön diploma és külön képzettség. Csak ez az egyszerűség és ez a fajta alázat, hogy itt vagyok, Uram, hirdetem a jó hírt, amit rám bíztál, és nem válogatok, hogy ide bemegyek, oda meg nem, és nem méricskélek, hogy méltó vagy nem méltó, hanem meghirdetem. Házhoz jött az üdvösség, barátom. Békességet kínál neked az Isten. Aztán majd az ige elvégzi. Lehet, hogy begurul, elzavar, de az az ő baja. Az az ő ítélete. Vagy azt mondja, hogy de rég vártam, hogy valaki így jöjjön hozzám. De rég vártam, hogy valaki békességet hozzon. De rég vártam, hogy valaki kimondja. Tényleg szeret engem az Isten? Ezt most komolyan mondod? Házhoz jött az üdvösségem, amikor te most itt beléptél, egyszerű, hétköznapi ember. És akkor mondjuk, igen, mondjuk, mondjuk, hogy nem én, nem én, nem mi. Az Úr küldött. Az Úr küldött. Ő van itt. Fordulj hozzá. Hívd be az életedbe. Mondj el neki mindent igazán. És meglátod. Felragyog az ő dicsősége. Betölt az ő békessége. Felszabadulsz. Ördögi kötözöttségek szakadnak le rólad. Lelkiismereti súlyos vádak tűnnek el. És megújulsz. Megújulsz, mint a sassa, hogy mondja a példa a Bibliában. És érdekes testvérek, itt még nincs vége a történetünknek, mert az Úr Jézus rákérdez erre az emberre, erre a törvénytudóra. A Biblia ismeretét firtatja, hiszen tudja, hogy ez a gyengessége és az erőssége is ennek az embernek. Tudjátok, erőssége, mert azt hiszi, hogy eléggé ismeri, jobban ismeri a Bibliát. És tudjátok, azok a mi gyengeségeink, amiről azt hisszük, hogy bízhatunk benne. Mindig az a mi gyengeségeink, azok a gyengeségeink, amiről azt hisszük, hogy bízhatunk benne az Úron kívül. Tudás, ismeret, képzettség, felkészültség, gyakorlat, rutin, bármi. Ezek a mi gyengéink, testvérek. Mindaz, amiben az Úr helyett bízunk. Na, Jézus rákérdez, szóval akkor... Hogy is van? Hogy írja a törvény? Mit tudsz te az üdvösségről, ha már így firtatod? És az ember jó választad. A nagy parancsolatot foglalja össze. Ennek az embernek van teológiai érzéke. Ugyanazt mondja ki, amit később Jézus maga mond ki. Mi a Biblia üzenetének központja, az egész lényege? Kettő mondat. Szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd embertársadat, mint magadat. És ezt mondja ki ez a törvénytudó. Nagyon helyes, mondja neki Jézus. Jól ismered az igét. Csak úgy megjegyzem itt zárójelbe, testvérek, hogy mi reformátusok szerintem nem adnánk ennek az embernek ötöst, mert mi azt mondanánk, hogy nem a kegyelem tan felől és nem Isten szuverenitása felől közelítette meg az üdvösség kérdését. hanem az ember felelős szeretete felől. Ezzel nem akarlak terhelni benneteket. Mi lelkészek, meg néhányan, akik tanultak erről, tudjuk, hogy milyen nagy vita volt és van hívő emberek között és teológusok között, hogy most akkor a személyes döntésen van a nagyobb hangsúly, vagy az Úr kegyelmi döntésén van a nagyobb hangsúly. Szóval önirónikusan mondom, hogy mi ennek az embernek nem adnánk ötöst, de az Úr Jézust láthatóan ez nem zavarja. Az Úr Jézus nem zavarja, hogy honnan közelíti meg, és végülis az összefoglalása igenis helyes. Szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd az embertársadat, mint magadat. Miért nem zavarja az Úr Jézust ez a válasz? Miért fogadja el? Egy, mert tudja, hogy a törvénytudó az áldozat kikerülhetetlenségéről is tud. Erről itt nincs szó ebben a történetben, testvérek. De nagy valószínűséggel ez a törvénytudó azt is tudta, amit a zsidókhoz írt levél összefoglal az Ószövetség alapján, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Aki így ismerte az igét, hogy ez az ember, azt is tudta, hogy el kell jönni az Isten bárányának, aki majd elveszi a világ bűneit. És Jézus tudja, hogy ezzel is tisztában van ez az ember. És azzal is tisztában van Jézus, hogy a mindentudó írástudó sem tud mindent. Isten titkainak, valóságának csak egy részét ismeri, hiába olyan büszke magára, egy sereg dolgot még nem ért, és mindezekkel nem törődve végül azt lássátok meg, mire akarja rávezetni ezt a törvénytudót az Úr Jézus, és általa minket is, testvérek. Mire akarja rávezetni? Hogy tudjon többet. Hát azért elég sokat tud. Hogy legyen precízebb, amikor megfogalmazza a hitigazságokat. Nem ezzel foglalkozik Jézus. Hogy legyen szigorúbb. De testvér, ha így gondolod, tudod, hogy akkor Isten is, Istennek is szigorúbbnak kell lennie veled? Aki szigorú, azzal szemben Isten is szigorúbb. Akkor mire akarja rávezetni? Az Úr Jézus itt elmondja az irgalmas samaritánus példáját. Ezt most nem fejtegetem, de ismeritek jól, vagy olvassátok el újra a Lukács evangélium a 10. részében. Elmondja az irgalmas samaritánus példáját, vagyis mit mond ennek az embernek? Légy irgalmas. Légy irgalmas, akkor is, ha bármit tudsz arról a másikról, legyen az samaritánus vagy zsidó, ha bármiben többet tudsz annál a másiknál, vagy bármiben jobb vagy, vagy biblikusabb az életed, légy irgalmas. Ez kedves Isten előtt, testvérek. Ezt megáldja. Ez dicsőíti őt. És ezáltal megdicsőíti önmagát az egyszerű, hívő emberek életében. Legyünk irgalmasak, mint a mi mennyei atyánk is irgalmas. És ezzel az irgalommal bátran hirdessük a békességet, meg lehet békélni Isten és ember között, és hirdessük ezzel az irgalommal a jó hírt, minden ítélet helyett, közel jött, egészen közel jött, házhoz jött az üdvösség, emberek. Ragadjátok meg, hittel vessétek a bizalmatokat Jézus Krisztusba, neki mondjátok el a bűneiteket. Tőle várjatok bocsánatot, erőt, hatalmat és mindent, és megkapjátok. Jézus Krisztusban bízzatok. Ezt hirdessük irgalmas szívvel, és Isten megdicsőíti magát az életünkben. Úgy legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk a hallott ígére, testvérek, 220, a 440. dicséretünk 14. versét énekelve, a 440. dicséret 14. versét énekeljük. Add, Úr Jézus, halálodban követnünk életedben. Imádkozzunk! Úr Jézus, mi lenne velünk a Te irgalmad nélkül? Mi történne velünk, hogyha nem azzal a végtelen türelemmel és irgalommal fordulnál az életünkhöz, amelyet tapasztalunk évek vagy évtizedek óta? Tudjuk mi, Urunk, a választ, elvesznénk, és régen elvesztünk volna már. Köszönjük Neked, hogy a Te irgalmad végére mehetetlen. Köszönjük, hogy Te, aki mindent tudsz, jól látod, hogy amit tudásunk mennyire töredékes, és mennyire tükör által homályosan látunk csak. Látod, hogy mennyire büszkék vagyunk mégis erre a tudásra. És látod, hogy mennyire nyomorultul megkülönböztetjük a másik embert önmagunktól, lenézünk sokakat, megállapítjuk, hogy nem elég kegyes. És mindezeket látva, Urunk, nem fordultál el tőlünk. Áldott legyen érte a Te szent neved. És kérünk, hogy mindazt, amit most a szívünkre helyeztél, vidd véghez a saját életünkben, családjainkban, a gyülekezetben. Hadd legyünk irgalmasak, ahogy Te is irgalmas voltál és vagy hozzánk. Hadd merjük hittel meghirdetni a jó hírt, a békekötés lehetőségét, azt, hogy az üdvösség eljön mindazok házába, életébe, akiket hozol, hogy találkozzunk vele, vagy akiknek mi lépünk be az életükbe. Köszönjük, Urunk, hogy béke követeiddé tettél. És köszönjük, hogy tudhatjuk, nem mi, hanem Te cselekszel, mint hogy a 72 tanítvány is alig tett valamit, alig mondott valamit, minimális kiképzésben részesült, és mégis milyen hatalmasan felragyogott az Atya dicsősége. Hány és hány megkötözött, megszabadult, betegek meggyógyultak. Hitben elesettek, felébredtek, emberek újonnan születtek. Dicsőítünk, áldunk, magasztalunk téged, hogy ugyanaz vagy, Úr Jézus, aki voltál akkor, és szent lelked által ma is itt munkálkodsz ebben a gyülekezetben, ebben a városban, és benne a mi egyéni életünkben is. Tégy minket irgalmasakká, Urunk, egymás iránt, és mindazok iránt, akik keresnek téged, akik még nagyon világiak, akik még távol vannak, akik nem ismerik szent nevedet. Tégy minket irgalmad eszközeivé, kérünk. És így, Urunk, áldunk azért, hogy van körülöttünk élő ember, szomszéd, családtag, rokon. Van egy nemzet, amelyben élhetünk, szolgálhatunk. Sőt, imádkozhatunk a határon túlélő testvéreinkért, de más nemzet fiaiért is, hogy egyre többen ismerjenek meg téged, az irgalmasság atyát és urát. Hadd ismerjen meg ez a világ, Urunk, hogy kegyetlenségéből, farkas törvényeiből megtérve irgalmas életet élhessünk. Kérünk egyházunk vezetőiért, országunk vezetőiért, adj nekik felülről való bölcsességet, és add, hogy valóban irgalmas döntéseket hozzanak. Kiáltunk hozzád háborús övezetben szenvedőkért, könyörögve kérünk, Te teremts békét, Urunk, és tedd béke követeiddé a te gyermekeidet. Kiáltunk hozzád megfáradtakért, betegekért, kórházban fekvőkért. Kiáltunk gyermeket váró édesanyákért. Segíts, hogy a nagy meleg ellenére hadd legyen sok örömük abban, hogy ajándékot bízol rájuk. Kiáltunk hozzád, Urunk, egymásért, a pattársunkért, társainkért, a családban, gyermekeinkért, unokáinkért. Munkálkodj, hogy hatalmasan, gyógyító, szabadító, irgalmas szereteteddel mindnyájunk életében. Így kérünk, Atyánk, az Úr Jézusért, hallgass meg és áldj meg valamennyünket. Járj előttünk, táborainkban, utazásaink során, ragyogjon föl mindenütt a te dicsősége. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.